Köszönöm szépen a meghívást ide a Pax Romanába, és nagy öröm számomra, hogy beszámolhatok arról az egy hónapról, amit eltöltöttem Tajvanban, és nagyon örülök, hogy két évvel ezelőtt a tajvani bátyám által kezdődött missziónak jelenlegi vezetője meghívott, hogy menjek oda. Hát persze elfelejtett pénzt adni hozzá, de azt pótolta a Páter Provinciális az engedélyével. Tulajdonképpen én 2009-ben indultam oda, hogy meglátogassam a súlyosan beteg István misszionális bátyámat, aki 1936-ban indult Kínába 5 másik jezsuita társával együtt, és Nagy-Kínában a magyarok által kezdett misszióban, Tamingban, vagy ahogy most mondják, Daming, nem T-vel, hanem D-vel, Damingban, kezdett a misszió, magyar jezsuita misszió, aminek az eredete az volt, hogy a Páter Provinciális Magyarországon a jezsuiták, magyar jezsuiták vezetője az első kommün alatt egy olyan fogadást tett, hogy ha túlélik a kommunt, akkor missziót fogadnak el. És túlélték a kommunt, és akkor a Páter Generális hozzájárult, hogy a francia jezsuiták nagy missziós területét úgy ketté válasszák, és a felét nekünk adják. És ez volt a tamingi misszió kezdete. A bátyám oda került Nagy-Kínába, először iskolát kellett végeznie, nyelviskolát, hogy megtanulja a kínai nyelvet, ami nagyon nehéz volt számára, mert gyerekkorban encefalitisza volt, aminek megmaradt még a maradványa, úgyhogy nagyon nehezen tanult. Ott végezte a teológiát is, és volt egy kurzusa, még mielőtt elindult volna Pécsett a kórházban, gondolta, hogy szükség lesz arra, hogy legyen valami orvosi tudásra is, és pár hónapig ott tanult, és ennek eredményeként Nagy-Kínában ő megkapta az engedélyt, hogy mint, ahogy mondják, barefoot doctor az embereket ápolhassa, kezelhesse, és egy olyan nagyon szegény területen volt, ahol nagy volt a por, és ennek következtében nagy volt a szembetegség, aminek ő aztán egy specialistája lett, hogyan kezelje, hogyan orvosolja, és ez segített aztán nem csak Nagy-Kínában, hanem Tajvanban is. Tajvanba úgy került ő és a többi magyar jezsuita, hogy 1949-ben, amikor a japánok otthagyták Kínát és feladták azt, hogy hatalmukba kerüljön az egész ország, és ugyancsak ugyanakkor a kommunisták az egész Kínát elözönlötték és elfoglalták, és az összes külföldit kitoloncolták Nagy-Kínából, akkor került ő ki Kínából a többi jezsuitával, magyar jezsuitákkal, Hát magyar jezsuitábor körülbelül 40 volt akkor Nagy-Kínában misszionárius együtt bátyámmal, és nagyon sok a Fülöp-szigetekre került ki, és nagyon sok pedig a Tajvanba. A bátyám is Tajvanba került, megint egy nagyon szegény területre. Tudnélik, Tajvanba kétfajta kínai ment, a nagyon gazdag, vagy pedig a nagyon szegény. De mind a kettő mentette életét a kommunistáktól. Ő egy nagyon szegény kínaiak által lakott területre került, és észrevette, hogy a misszionáriusnak nem csak lelki feladata van, hanem ahogy Jézus is etette az embereket, a misszionáriusnak is ez az egyik feladata, mert az Egyesült Államok politikai okokból, de emberbaráti szempontból is mázsa számra, vagy tonna számra, vagy hajó számra küldték a rizst Tajvan szegényeinek, és ők megbízszak a misszionárisokba, hogy nem fogják elharácsolni a rizst, amit ők küldenek, hanem szétosztják a szegényeknek. És ez volt a bátyám és több misszionáris helyzete is, hogy ők osztották a rizst. Ennek következtében természetes volt, hogy az emberek özönlöttek a templomhoz. És mivel észrevették, hogy ezek a jó misszionáriusoknak nagyon tetszik az, hogyha őket leönthetik vízzel, és közben mondanak valamit, akkor a kereszteléseknek a száma is nagyon nagy lett. Persze ők nem tudták előkészíteni keresztelésre az embereket úgy, ahogy itt szokás előkészíteni, de ez egy más kérdés. Ez ment addig, amíg kínai módra jobb a sorsra kerültek, és nem volt már szükségük az ingyen rizsre. Akkor egyszerre megszűnt a templomba menés. És a szegény misszionáriusok egész oda voltak, hogy mit csináljanak most. A bátyám is ebben az állapotban aztán tovább folytatta a családok látogatását, addig, amíg egy olyan házhoz ért, ahol a szülők nem voltak jelen, és egyedül egy gyerek volt ott, mégpedig ágyban feküdt. De nem csak feküdt az ágyban, de ő nem is tudott volna fölkelni az ágyból, mert kötéllel oda volt kötve az ágyhoz. Hát ez megdöbbentette a bátyámat, és amikor később a szülőkkel beszélt, megtudta ennek az okát. Mind a két szülő dolgozott nappal, egy gyerekük volt, és akkor féltek egyedül hagyni a gyereküket, mert Down-szindromos volt, és nem lehetett tudni, hogy nem csinál-e valami kárt saját magában, ha csak nincs oda kötve valamihez. Szóval oda kötötték az ágyhoz. Ez megdöbbentette a bátyámat, és a plébánusához ment, a jezsuita plébánusához, hogy segítsen. A plébánus egy francia jezsuita volt akkor, nagyon szívesen segítette őt, de nem pénzzel, mert pénze nem volt a plébániának, hanem üres szobákkal. És akkor a bátyám megkezdte az első napközi otthont az értelmileg hátra maradott gyermekekkel, és nem sokára annyian voltak, hogy 500 szülő is kapcsolatba került vele, és elhatározták, hogy mennek Tajpejbe a parlamenthez, és követelik a parlamenttől, hogy törvényileg változtassanak a helyzeten, és a közösség, a nagy közösség, az állam segítse ezeket a családokat, hogy a gyerekek emberi módon tudjanak nevelődni és élni. Ott történt a nagy változás, mert akkor szükség volt speciális nővérekre, világi nőrzökre, akik értettek ehhez a neveléshez, hogyan kell bánni ilyen gyerekekkel, mennyire szeretettel kell körülvenni őket, és akkor csodákat fognak látni. Neki pedig volt már sok ilyen kiképzett nővére, ugye ő 70-es évek elején kezdte ezt el. És egész Tajvanban most már nincs olyan nagyobb helyiség, ahol ne lenne ilyen közösségi megmozdulás az értelmileg hátramaradott gyerekek kapcsolatban. Ennek köszönhetően aztán még a múlt század végén egy óriási kitüntetéssel látta el az állam elnök a bátyámat, mert neki köszönhették azt, hogy egész Tajvanban gondoskodnak az értelmileg hátramaradott gyerekekről. Na most ezeknek az alapintézetében voltam én majdnem egy hónapig, és megtapasztaltam azt nagy örömömre, hogy a gyerekek minden félelem nélkül járultak emberekhez, idegenekhez. Szóval más volt a felfogás, hogy idegenektől tarts távol magad, mert megtapasztalták őt azt a szeretetet, hogy minden ember kivétel nélkül szeretettel volt feléjük. Az első dolog, amit csináltak, hogy kinyújtották a kezüket, és akkor azt meg kellett fogni, és esetleg ilyen megtaksikálni. Az egyik gyerek, mivel erre az útra úgy készültem, hogy észrevegyék, hogy kapcsolat van köztem és a 2009-ben elhunyt bátyám között, kezdtem növeszteni a szakállamat sokak nem tetszésére és a bajuszomat, de viszont a Borbély garantálta, hogy meg fog nőni. Úgyhogy fél év alatt megnőtt, annyira, hogy az egyik gyerek Tajvanban, amikor meglátott engem, fölkiáltott, hey, Father Steven visszatért hozzánk. Szóval ez volt, most már nincs ez a szakál és bajusz, mert már nem vagyok Tajvanban, hanem Kanadában. Na most, amikor megérkeztem, a repülőtéren három személy várt engem. Az egyik, aki meghívott, a neve Wu Fu Mei. Wu az a családi nevnek, Fu Mei az a keresztneve. Szóval ő neki két gyereke van, ezek most már egyetemet végzettek, és ez ő maga is, meg a két a gyereke is voltak itt Kanadában angol nyelvet tanulni. Persze egy fölnőtt kínai számára az angol nyelv tanulás abból áll, hogy folyékonyan tud majd angolul beszélni, de senki nem érti meg. Egyszerűen már a szájban megrögződtek azok a bizonyos idegek, amelyikkel mi születtünk és magyarul megtanultunk. Az első dolog volt az, hogy bevezettek abba a szobába, és mondták, hogy ez volt a bátyám szobája, és megkaptam azt az ágyat, amiben ő az utolsó betegségében is volt, amiben meghalt. Hát nem tudom, hogy ennek örülni kellett volna, vagy nem, de úgy vettem, hogy eszi, nem eszi, ez van. Ezt adták. Az a szoba körülbelül olyan volt, mint ennek a teremnek a fele, és a végét el lehetett spanyol fallal zárni. Tudnélik, ugyanúgy, mint az öreg otthonokban is, mindig állandóan nyitva van, szóval nincs kulcssal zárva, hogy a nővérek, az ellenőrző nővérek akármikor bemessenek a szobába, és nézzék, hogy nincs-e valami baj az idősekkel. Ugyanez volt a helyzet az, úgyhogy ez volt az ott létemnek az egyedüli bánata, hogy I didn't have any privacy, mert a nővér kopogott, és akkor azonnal belépett. Szóval amikor ezt megtanultam, eszerint öltözködtem, és nem volt semmi probléma, mert a nagy teremből volt egy kijárat, gondoltam kijárat, de inkább bejárat volt egy kiskonyhába. És a kiskonyhából volt egy ajtó nélküli kijárat, az pedig a zuhanyozóba és a mellékhelyiségbe szólt. Szóval megvolt ez, megmutatták, és mindjárt kezdtek úgy bánni velem, mint a bátyámmal, aki a élete utolsó szakaszában, amikor nagyon közel volt a 100 éveshez, akkor már nem tudott járni, hanem mindenebbé vitték a tolókocsin. Úgyhogy két tolókocsi is volt abban a szobámban, és amikor mentünk valahová, akkor mindjárt mutatták, hogy most le kell ülni a tolókocsiba is. Hiába voltam egész közel az autóhoz, amiben beleültem, ott tolókocsi volt mindig. Ez is olyan volt, hogy hát, ha ők ilyenek, és így gondoskodnak rólam, hát akkor el kell fogadni. Viszont a tolókocsi azért volt hatalmas, mert a tolókocsiban könnyen és gyorsan tudták megmutatni nekem az egész intézményt. Hát ez egy szédületesen nagy intézmény, ez a Hua Kuang nevű szociális katolikus intézmény, és ezt mutatták meg, ennek nagyon sok része volt, mert lassanként növekedett meg, és akkor vásárolták a mellette levő házakat, és berendezték, átrendezték ilyen otthonnak a bentlakók számára. Ott voltak bentlakók is, és ott voltak a napközi otthonként bejövő gyerekek, akiket a szülők hoztak munka előtt, és vitték haza munkában. Szóval ott 80 ember élt, és ennek megfelelően volt a konyha is. Az, hogy engem elkényeztettek, abból is állt, hogy a szobámba készítették el mindig az ételt, kínai ételt, először villát, kanalat, kést hoztak, hát mondtam, hogy én szeretnék pálcikával lenni, és akkor hoztak egy nagyon elegáns pálcika sorozatot, és abból tanultam meg. A végén már úgy ment a pálcika evés, hogy egy-egy rizsszemet is föl tudtam venni, és a számba venni, úgyhogy nagyon büszke voltam erre. Elvittek aztán más helyekbe, a városokba, ahol szintén a Hua Kuang nővérei dolgoztak, és vigyáztak a gyerekekre. Mindenütt a tapasztalatom az volt, hogy nem volt túl zsúfoltság. És az arány a nővérek és a rájuk bizottak között az volt, hogy talán 7 vagy 8 gyerekre gyerek volt rábízva egy-egy nővére, és azon kívül még segítőik is voltak. Szóval ez a nem túl zsúfoltság, ezt mindenütt megtapasztaltam. Akár kisdedóvó voltam, mert volt a kisdedóvóba mentem, mert voltak kisdedóvók is, akár középiskolás gyerekek csoportjába vittek engem, mindenütt ezt tapasztaltam. Nem volt túl zsúfoltság, és hihetetlen nyíltsággal szerették a nőrszök, a női és férfi nőrszök a gyerekeket, és ezek erre reagáltak. És az életük egy teljesen normális élet volt, ezt ők megtapasztalták. Amikor meghívtak engem Tajvanba, a Miss Wu meghívott, akkor az egyik fő hívásnak az oka volt, hogy a megépített új szárnyat megáldják és elkezdjék ott a munkát. Én adok a körbe egy könyvet, amiben kis képek vannak a bátyám családjáról, szülőkről, a nővéremnek a reflexiója az Istvánról a 22. oldalon. Én is írtam egy cikket bele a Szent Istvánról, azért, mert ebben az új szárnyban akarták megépíteni a templomukat. Ott, ahol én laktam, ott volt plébánia templom. Ez az új hely pedig fél órányira autón kint az erdő közepén egy völgyben volt, és ott építették meg, talán a 14-es lapon lehet majd látni, tessék ezt körbe megnézni, ezt az új helyet, amit a bátyám emlékére az ő kínai nevéről neveztek el, az ő kínai neve Ye Yu Ken Li Pen. Ezt régen még 86-ban, amikor ott voltam a szabbatikálon, tanultam meg. A Ye az a Jaskó családi nevet jelentette, és Yu Ken a keresztnevét. Úgyhogy az új szárny az Yu Ken Villa nevet viselte. Na most én körbe adok, tessék ezt a baloldat, mindenki egyet vehet a kezébe és adja a többit körbe. Ezt nem kell visszaadni, ha valaki haza akarja vinni. Egy kell nekem is, szabad egyet visszaadni. Itt van. Na, egyet. És amikor mindenkinek a kezébe van, ott lehet látni, hogy rá van írva a fedőlapra Hua Kuang. Ennek van kínai jelentése. És ott lehet látni az épületeknek egy részét. Csak az egy részét. Ha kinyitjuk, akkor belül lehet látni baloldalt, talán, hogy jobban lehet látni, hogy hogy van elhelyezve. És itt is nagyon sokat segített, hogy tolókocsiban vittek, mert ez mind össze van kötve egymással. Ugye ők nem akartak egy megaházat építeni, hanem szét akarták osztani, megint, hogy ne legyen az a túlzsúfoltság érzése az ottaniaknak. És aztán, ahogy láttam, ők, ha pogányok lettek volna, akkor, akkor az István már ki lett volna jelentve istenségnek. Szóval nagyon szerették őt, és ő maga is úgy tekintette, hogy egy az ellátottak közül, hiszen neki is mennyi baja volt a gyerekkorban, úgyhogy ezzel a tapasztalattal ő ki tudta mutatni a szeretetét a gyerekek iránt. Szóval elképesztő lenne, hogyha egy nagy kondominium féle házban lenne az összes, akkor legalább egy 15-20 emeletes házat kellett volna építeni nekik. Ha kinyitják jobb oldalt lent, a jobb oldalt van ugye a bátyámnak a nagy képe, az a rettenetes dolog Kínában, hogy mindent fényképeznek. És ha három fényképet lehet valamiről csinálni, akkor ők 30-at csinálnak. Szóval az első alján van az édesanyám, édesapám képe is, köztük a bátyám a 23 éves korában, és jobb oldalt érettségi korban és későbbi korban. Tessék, ezt most visszatessék lehet. Szóval ezt nyugodtan haza lehet vinni. Három nagy esemény volt, amire a meghívó itt van, kínaiul is lehet, és meg lehet aztán nézni angolul is. Az egyik 18-án, és augusztus 18-a volt az ő születésnapja, akkor a gyereksereget hívták össze, valami 300 gyerek, és számukra volt egy mise, ahol a főcelebráns egy volt, a bátyámnak növendéke, aki aztán magyar jezsuita is lett, pap is lett, püspök is lett, érsek is lett, kardinális is lett. Úgyhogy ő mondta a főmisét, és ő veled celebrálhattam, az 18-án van. Na most, egy sorozat képet adok itt bal oldalt, nekem jobb oldalt, és itt jobb oldalt, nekem bal oldalt. Ebből most, amíg végignézik, addig nem kell elvenni belőle, de hogyha a végén valamelyik megtetszik, nyugodtan el lehet venni. Ebből másolat nincs, de nem is kell. Szóval az egyik kép mutatja, amikor a gyerekek megkapták azt a rózsaszínű a t-shirtöt, és mind a 300 gyerek abban volt, és annak az elején a bátyám arcvonásait lehetett látni. Szóval ezek a kínaiak, ezek bolondulnak azért, hogy mindenkinek az arcát valahogy valamire lemásolják, és azt hordani kell. Szóval ez náluk természetes. Számomra nem volt olyan természetes, és szóval borzongott a hátam. Úgyhogy én is viseltem azt a t-shirtöt, de utána nem vettem föl.
Tessék,
na most ez a hölgy, ez a Miss Wu. Az egyik kép, a képen lehet látni a Miss Wu-t, a hölgyet, ilyen magas növésű hölgy. Szóval a kardinálissal való koncelebrálás volt az első alkalom a Yukenben, hogy egy ilyen nagy mise volt. A következő alkalom pedig szombaton volt, amikor meghívták a környék összes papját, és akik kapcsolatban voltak a Huaquanggal, és akkor volt a megáldása az egész intézménynek. A lapokat ugye kiosztottam, és nagybetűvel volt ráírva, hogy Huaquang, annak a megáldása. A harmadik nap pedig vasárnap volt, amikor nem volt mise, amikor meghívták az összes jótevőt és a közeli városnak a polgármesterét, az ottani negyednek a vezetőjét, szóval az összes, akármilyen vallású vagy nem keresztény is volt, aki valamiképp segítette a intézmény felépítését, és akkor volt egy ribbon cutting jelenet, amikor én is kaptam egy óriási ollót, és mind a tizen, akik mondjuk méltóságuk voltak. De engem úgy tekintettek, mint méltóság, mert én testvére voltam ennek a Jaskó Istvánnak. Szóval én is vágtam ezt, és ott volt egy nagy márványtáblán a felírás, amit nem tudtam elolvasni. Nagy ünnepség volt, egy pár képen lehet látni, hogy a nagy színpadon fönt vannak és táncolnak. Akkor táncoltak nem csak az egészségesek a táncbemutatón, hanem az értelmek hátra maradottak. A tánc és az ének az egyik legfontosabb a nevelési eszköz, és azon kívül az elfoglaltság a különböző vidéki helyeken, például a lovakkal való elfoglaltság, vagy régen a kecskékkel volt, vagy az ültetés, vagy növényekkel, a foglalkozás. És ezt nagyon-nagyon szerették. Na most ezt is körbeadom, itt el lehet olvasni ezt angolul is. Itt van a meghívás a You Can villába. És a You Can villát ugye a katolikus Hua Kuang szociális intézmény építette. Na most itt tudtam meg tulajdonképpen, hogy már egy ideje nem a bátyám vezette az egészet, hanem meg kellett alapítani egy alapítványt, foundation, amit az állam is elfogadott, és ide van írva a chairman, a vezetője, Monsignor Thomas Pai, a fő exekutív, ez a Miss Wu, és utána a szülőknek is van egy asszociáció, és ennek is a vezetője. Ezeket az írásokat különben nagyon buzgó kínai Frank Cheng csinálja, akin keresztül én levelezek a Miss Wu-val is. Itt nálunk a missziókat segítjük adományainkkal, és ezeket az adományokat, amikor $1000 összegyűlt, akkor amerikai dollárba átváltom, addig egy bank betétben van, és akkor ugye itt a kanadai dollárt nem nagyon szeretik, vagy nem tudnak mit csinálni vele, úgyhogy amerikai dollár elküldöm egy money orderben, és akkor felhasználják. És tudni akartam azt is, hogy mire használják föl. Hát most mondta Miss Wu, hogy mostantól kezdve minden adományt nem a You Can villára, és nem erre a Hua Kuangra fogják költeni, hanem a Nagy-Kínában megtalált katolikus volt magyar jezsuita misszióra, a Damingra. Na most ez egy másik öröm volt számomra, hogy a Miss Wu mondta, hogy mostantól kezdve minden adomány a kommunisták alatt levő Damingba lesz, ahol kínai kalocsai nővérek vannak, mégpedig 80 és 90 között van a számuk. Tudnék, amikor a kommunisták elfoglalták Nagy-Kínát, és az idegeneket kiűzték Nagy-Kínából, akkor már sok kalocsai kedves nővér is dolgozott a magyar misszionáriusokkal, a magyar jezsuitákkal, és a kínaiaknak nem kellett kiűzve lenni Nagy-Kínából, hanem betették őket szépen börtönbe, mint ahogy szokásos a kommunistáknál. És amikor lejárt a börtönbüntetés, nagyon egy páron megmaradtak kalocsai nővérnek, és főképp az egyik, aki 2002-ben halt csak meg, az tovább fejlesztette a kalocsai nővéreknek a nagy seregét, és fölvett lányokat, akik kalocsai nővérek akartak lenni. Na most el lehet képzelni, hogy abban a helyzetben, ahol a lányokat nem túlságosan becsülték, és lassan megy a változás, akkor a lányok örültek, hogy egy tisztességes helyre kerülnek, és nagyon szívesen jelentkeztek ők is kalocsai kedves nővérnek. Na most az érdekesség, a bátyám ott volt, meglátogatta őket a múlt század végén, és megdöbbenve tapasztalta azt, hogy a főnöknő nagyon buzgó volt, nagyon vallásos volt, és nagyon buta volt. Olyan értelemben, és hiszékeny, olyan értelemben, hogy ő olvashatott egy ilyen leírást, hogy nagyon közel van a világ vége. És ezt ő nagyon komolyan vette, olyan komolyan, hogy ebből azt következtette le, hogy ezek a lányok, akik jelentkeznek, ezeket nem kell külön iskolába küldeni, hogy tudjanak írni, olvasni, vagy pedig, hogy valami szakjuk legyen, hanem mindjárt rájuk lehet tenni a kalocsai nővérek fácsolát, és kijelenteni egy imával, hogy mostantól kezdve te is kalocsai nővér vagy. Ezt nagy tömegbe tapasztalta meg ott a bátyám, és neki 3 évbe került, amíg teljesen kialakult az elgondolás, hogyan lehet ezen segíteni. És ezért 2002-ben egy repülőjegyet vásárolt, és a Miss Zhu, a Wu társaságában Magyarországra repült kalocsára. Azelőtt Magyarországon volt 70-ben, akkor volt először Magyarországon, mióta kiment Kínába. És 2002-ben én is Magyarországon voltam, és kocsival elvittem őket kalocsára, és ott akart beszélni a bátyám az általános kalocsai nővérek főnővérével, hogy segítse valamiképp a kínai kalocsai nővéreket, hogy megtanulják, hogy hogyan is kell élni és dolgozni, mint kalocsai kedves nővér, amihez el kell végezni az iskolájukat, és együtt kell élni a nem kínai igazi kalocsai nővérekkel. És a javaslata az volt, hosszú lejáratú segítés, hogy az általános főnöknő adjon helyet 2 kínai úgynevezett kalocsai nővérnek, azok kalocsán tanulják meg a magyar nyelvet, beszéljék, írják, olvassák, és amikor már tudnak magyarul, akkor jobban megértik, hogy hogyan élnek a többiek kalocsai kedves nővér módjára, és azt aztán a tudásukat hazaviszik, és elkezdenek ők is úgy élni, mint ahogy a kalocsai nővérek. Sikerült rábeszélni a főnöknővért 2002-ben, és most, amikor a Miss Wu-val beszéltem, akkor megtudtam, hogy jelenleg két kínai kalocsai nővér van Kalocsán, és három a kínai kalocsai nővér tanul pedig Rómában. Kurzusokat végez és tanulja, hogy mi a kalocsai a nővérek szerepe. Na most az utolsó előtti nap, hogy ott voltam, bejött a szobámba ezzel a tolmáccsal, Frank Chenggel a Miss Wu, és átadott nekem egy kérvényt, itt a kérvénynek ez a másolata, Congregation of School Sisters of Our Lady from Kalocsa, Catholic Church, East Street, Daming, Hebei, és Kína. És ott van a mobilfonja. Application for applying of investment in construction. És akkor leírják, hogy a püspök, az egyházmegye püspöke, és mellette van, hogy az intézmény a kalocsai Notre Dame Sisters from Kalocsához fog tartozni, ki a kongregációnak a helybeli elöljárója, ki intézi ezt a tervet, ki készíti el azt, és kik a vezetői, és mi a címe, Damingban, mi az e-mail címe, és milyen bankban lehet, mi a bankja, Bank of China, és mi a kérésnek a végösszege, majdnem 5 millió a kínai dollár, és a háttere ennek az egész tervnek. Írásban is van, may the peace of our Lord be with you, dear benefactors. Notre Dame sisters belong to our Handan diocese in Hebei province. It was begun in 1926 and closed it in 1950 because of historical reasons, azaz a kommunisták ellopták és bezárták. After the Cultural Revolution of the Storms, they were only two elderly nuns living in the world until 1984. One of them was Mother Wu Yang Bo. Ez akinek ugye az elgondolása volt, hogy csak föl kell venni és a fátyolt rátenni és mindjárt nővér. She had been in prison for 13 years. She was released from prison in 1979, 1979-ben került ki, and acquitted. After her release time, she began to preach the gospel news in local places. Szóval egy nagyon ügybuzgó és olyan személy, aki nem sajnálta az idejét és az erejét, de voltak ilyen handicapjei. Mother Wu began to recover their community in 1984 with living a hard life. Nuns' daily needs depended on charity of Catholics. És most tudtam meg, hogy jelenleg is nekik nincs állandó a forrásuk, hogy biztosíthassák a nővérek fenntartását és megfelelő lakását. És két tervük van. Az egyik terv egy új iskola építése. A jelenlegi iskolának nagyon jó híre van az egész provinciában, és azon kívül ők tervezik azt egy fundraising lehetőség van, ha ők építenek a Egyházmegyében egy temetőt. És mivel emberek mindig halnak, és mindig akarják temetni, ez egy állandó jellegű anyagi lehetőség lenne a nővérek az iskola fenntartására. Úgyhogy ami valami pénz jön be, és amit el tudok küldeni, az mind erre a célra fog menni, és most már nem Tajvanba, de Tajvanon keresztül megy Nagy-Kínába. Na most egy utolsó dolog, amit szeretnék említeni, de fontosságban nem utolsó. Emiatt a nővér, Miss Wu kérte, hogy halasszam el a visszatérésemet, és ne szeptember 8-án jöjjek, és legyek jelen szeptember 9-én azon a vallásos jellegű eseményen, amikor a bátyám eddig ugye a nem használt kórházban nem használt holttestét, mert ő végrendeletileg a katolikus kórháznak szánta a testét. Most adják át a kórháznak. Eddig ugye nem volt szükség rá a kórházon, mert volt más test, amin boncoltak és tanultak az orvos növendékek. És ennek a bátyámnak a testét most adják át halála után másfél-két évvel, ami a mai helyzetben nem rendkívüli. Én Montrealba voltam, és az unokahúgom, aki egy évvel ezelőtt halt meg, annak a temetését, hambait is csak most temették el. Szóval ez az átadás úgy történt, hogy egy nagy teremben, majdnem olyan nagy teremben, mint a mi hallunk, két csoport volt. Az egyik csoportban ültem én együtt valami 30 nővérrel, akik dolgoztak a Huakuangban. A másik csoportban valami 50 orvos növendék. És elől volt egy oltár, és mögötte volt 4 asztal, és a leterített testek ott voltak. Akkor kezdődött a vallási jelleg, ahol énekeltünk egyházi éneket, a zsoltár éneklés volt, és a kórház lelkészek is beszédet tartott, és utána hármasával a kisoltár elé mentünk, megkaptuk az égő pálcikát, a kezünkbe volt, és akkor kínai módra fejeztük ki tiszteletünket Istennek és az ott levő elhunytaknak. A tiszteletadás pedig mély meghajlás volt derékból, nem csak egy ilyen főhajtás. Utána mi helyikre mentünk, és akkor a többi 80 jött, szóval sok ideig tartott ez, de mindenki türelmes volt. Amikor ez megtörtént, akkor mi hárman újra az oltárhoz mentünk, és kezünkbe adtak egy virágot, és azt vittük ahhoz az asztalhoz, amelyen letakarva feküdt a bátyám holtteste, és egyedül a nyaktól föl vették, mozdították el azt a fejkendőt, amiben le volt kötve. Na most hogy kifeküdt ott, én nem tudtam megállapítani, mert a szemem nem olyan jó, és elég távol voltunk, és ahogy ugye bebalzsamozták a testeket valahogy, én nem ismertem föl a bátyámat. Kivéve akkor, amikor ugye itt volt a feje, és akkor itt megálltunk a fejénél, és a test másik oldalán egy kínai kezdett magyarázni valamit, amit nem értettem, és akkor a mellette levő lefordította angolra, amit szintén nem értettem, de az nem baj, hanem ebben a folyamatban közel vittem a fülemet, és át kellett majdnem hajolni a elhunyt fölött, és akkor ilyen közel voltam, akkor észrevettem a bajuszát, és észrevettem a szakállát. Mondom, hát ez a bátyám holtteste, úgyhogy ez egy ilyen megnyugtató érzés volt, és akkor ugye körbe mentünk, mint ahogy szokás, és akkor mind a 80 jelenlevő ilyen hármassával körbe ment, és azzal befejeződött ez az ünnepélyes átadás. Akkor minket átvezettek egy másik terembe, ahol volt egy pár beszéd, és engem is megkértek, hogy ha akarok pár szót szólni, szóltam angolul, amiből ők egy szót nem értettek, de hát ez egy más kérdés. Mindenki örült, és akkor mindenki hopott egy kis papírdobozban lancsot, és akkor elvonultunk mindenki haza. Ez volt 9-én, és akkor végre a 13-ára szólt a meghosszabbított jegy, akkor megint az a három személy elkísért engem a repülőtérre, Tajpei repülőtérre. Ott betettek egy japán repülőbe, a japán repülővel körülbelül 2,5 óra alatt ott voltunk a Narita nevű tokiói japán repülőtéren. Ott már várt minket az Air Canadának a repülője, abba is beültünk, és az vitt megállás nélkül ide Torontóba. És ezzel el lehet zárni ezt a gépet.